Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli, szép jó reggelt, ismét Endrével vagyunk itt.
Endrével aki, és Gáborral.
Aki, nem gondoltam, hogy eldobja magát, hogyha engem meglát, ennyire örül nekem
én
ma reggel.
Eldobtam magam, igen. Szóval, nagyon vicces volt.
Nem, és én ezt nem láttam.
Sajnos.
Szóval egy bringás piruettet mutatott be Endre, de erről én csak akkor értesültem, mikor már itt a sebeit nyalogatta a
stúdióban. De nincsenek
sebeim. De hogy...
Egy kicsit olajos lett a kezem, de más semmi bajom nincs.
De hogy tényleg azért, mert megláttál?
Igen, láttam, hogy parkolsz be az autóval, és azon gondolkodtam, hogy integessek-e, vagy szóljak neked, de abban a pillanatban észrevettem, konstatáltam, hogy nincs megcsinálva ugye a patka, tehát nincs megoldva ilyen kerekes székesnek, úgyhogy akkor már nem tudtam megemelni a kormányt, úgyhogy jó nagyot estem. De nem volt semmi baj.
Na, örülök. De én nem vettem észre.
Ja, vicces volt. Inkább komikus volt.
Inkább komikus volt, és azt gondoltad, hogy ez kívülről is vicces lehet.
Én hát pedig az nem. Biztos, hogy vicces
én
volt.
Szerintem ott rámoltam, pakolgattam, hogy valamit, és nem vettem észre ezt a
előfordul
mutatványt. Na mindegy, ugorjunk neki még egyszer. Szóval, Millás reggeli, Kántor Endre.
És Ács Gábor, Rádió Café 98.0, 6 óra 31 perc, június másodika. Június lett, Gábor. Mit szólsz hozzá?
Hát most mit csináljak vele?
Volt egy...
Tudok ellene tenni?
Volt egy októberünk, egy elég erős októberünk, és most már június van.
Hát igen, meg volt még néhány erős hónap közte.
Nem, mostantól... hát én úgy értettem, hogy az előző hónap az így kvázi egy október
hangulatú
volt. Nem, de nem olyan volt?
Nem tudom, mert
ja, te nem voltál itthon, ja, igen.
Áj, de hogy tudom én ezt kikerülni, hogy mindig ebbe szaradjak bele? Tehát a nyafogás nagy része...
De ez nem nyafogás. Én azt szerettem az októbert is.
Én is, az első nagy része az akkor volt, amikor nem voltam itthon. Uh-huh. A hőmérsékletel... Nekem az a semmi bajom nincsen, nekem az a kedvenc. Tehát az, hogy egy májushoz képest hűvösebb volt, én azt a 20 fokot szeretem, a 20-25 fokot van. Szeretem a legjobban. Tehát majd... Már két hét múlva nyafogni fogok az állandó 35 fokon majd valószínűleg. Az engem jobban zavar, akkor nem lehet. Rengeteget túráztam az elmúlt két hónapban, kiváló időben. Tehát gyakorlatilag az első két szakasz leszámítva, amikor még hűvös volt, akkor azt is élveztem, meg jó is volt, meg túrára kiváló. Utána gyakorlatilag minden nap pont úgy véletlenül úgy kaptam ki, hogy az a létező legjobb ilyen 16-18-22 fokos időbe sikerült mennem, és most majd kíváncsi, hogy milyen lesz a 35-ben gyakorlatilag. Hát gondolom ez lesz szeptemberig, mert minden évben ez
ja,
néhány kisebb lehűlése. De nem baj, tehát el kell fogadni, ez nem tudunk mit csinálni, ezen már aztán nem...
Hát ez van.
Lázadunk persze. Ebből nem lesz morgószerda.
Köszöntsük az Anitákat, nagyon boldog névnapot, kedves Aniták és Kármenek, ünnepelhetnek még Ábelek, Etelék, a Vénuszok, Geminiánok, Jenők, de alapvetően Aniták és Kármenek él a mai nap. Az események közül érdemes talán kiemelni 1986-ban a magyar labdarúgó válogatott a 86-os VB csoportmérkőzésén a mexikói Iruaputa Poato városában 6-0 arányban kapott ki a Szovjetuniótól. Általános vélemény szerint ez a magyar labdarúgás legmélyebben megalázó vereség volt a 6-0 86-ban. Mexikó! Pedig mennyien énekeltük, ugye?
Hát túl, hát felfokozottak voltak a várakozások túlon túl, mondhatjuk, de az mindig az. Ebben mindig beleesünk, hogyha egy kicsit is jobb szériája van a csapatnak, a bármelyik magyar csapatnak, úgyhogy igen. De az nekem így gyerekként furcsa volt megélni, hogy abból meg ilyen hónapokig tartó nemzeti gyász lett, szóval...
Igen, hát...
Basszus, benne van a pakliban, hogy kapunk
de
két...
De 6-0 az nincs.
De benne van, kapsz két gólt az elején, az bármikor beeshet, nézd meg az Intert is, hogy elverték.
Intert az kivégezte a PSG, szisztematikusan ledarálták őket.
Végigmázlizták az egész szezon, tehát soha nem kellett szinte, elképesztő jól védekeznek, elképesztő szervezet... focit nyomnak, de olyan nem volt, hogy hátrányból kellett volna. Jó, egy rossz védelmű Barszával, ahol a támadás rendkívül erős, most nem akarok belemenni, csak ez sajnos benne van a fociban bárkinél, hogy nem úgy sülnek el az elején, be lehet kapni véletlennel, bepattanóval, bármivel egy-két gólt az elején. Ott a fiúk erre nem tudtak reagálni, de ez a, tudod, ott utána ez az évekig tartó keresgélés, hogy a tészta, az aklimatizáció, utána a bűnbakkeresés, ez volt nekem ilyen inkább nagyon furcsa, és olyan végén már kifejezetten bosszantó. Mert meg ugye kiderül, hogy nem volt annyira jó a csapat, mint amennyire hinni szerettünk volna bele benne, és ugye ez avóta is többször följött, hogy nagyon könnyű belehinni ebbe, hogy hú, most aztán. Igen, mostani akkor is egyébként volt egy kis hasonló az előző
hát elvénye. Utána mi volt még a PSG? A PSG ünneplés volt. Az milyen volt? Első este zúztak.
Hát az, hogy emberek halnak meg.
Emberek meghaltak.
Az ünneplésben az elég erős. A győztes csapatvárosában azért az
igen, elég erős.
Az borzasztó. Igen.
Ráadásul sérült meg rendőr is nagyon súlyosan. Most nem tudom, hogy az ő állapota válságos még, de mindegy. Kemény szitu volt, az biztos. Na, kedves hallgatóink, akkor nézzünk mást is, születésnaposok és események között. Eseményeket szerintem kiveséztük. Ugye,
írja a hallgató ezt a viccet, de ennek hányféle verziója van? Olyan volt, mint a finn gyerek a viccben. Hello, Mikka! Hogy telt a nyár? Nem tudom, mindkét nap részeg voltam. Ez egyrészt ugye a finnekkel szemben igen, egy erős terület. Jó, én tudom. Persze, de
ha,
hogy...
Ha magunkon nem tudunk nevetni, Ábor, akkor már rég baj van.
Jó, de most nem magunkon nevetünk, most szegény finnekkel nevetünk.
Jó, meg magunkon is. A finnek is nevessenek magukon.
Lehet mulatni a nemzeti sztereotípiákon, és valóban egy minimálisan az egyfőre jutó alkoholfogyasztásban, persze, ki lehet ezt így, de a nyár része például meg már nem igaz. Tehát, hogy most is már olyan brutális hőhullámok vannak Finnországban, és nagyon hosszú és meleg most már a nyárt, ez mindenkit érint, úgyhogy ez a része már semmiképp nem stimmel.
Nem?
A viccnek nem, persze. Ott is megvan, ugyanaz a változás.
Akkor mit tudunk még mondani? Azt tudjuk mondani, hogy De Sade Márki, francia író és filozófus 1740-ben született ezen a napon. 1904-ben pedig gyermekkorom nagy hőse Johnny Weissmuller. Egyébként erdélyi német származású, azt hiszem szász származású volt, erdélyi szász, aki egyébként amerikai versenyúszó, filmszínész, a Tarzan nagy alakítója, és annak a híres kiabálásnak a tulajdonosa. És minden egyes Tarzan filmbe kellett egy olyan, hogy egy gyors folyóban történik valami, amiben Johnny Weissmuller beugrik, akár egy liánról, akár a partról, és bemutatja fantasztikus gyors úszótudását. Az szuper volt. Úgyhogy. Aztán Charlie Watts, angol zenész, a Rolling Stones dobosa volt, ő 2020-ban hunyt el, 1941-es születésű ő. Itt van még a születésnapi sorban Böszörményi Géza, magyar filmrendező, forgatókönyvíró, 1924-es születésű, illetve Koltai Gergely, zenész, zeneszerző, dalszövegíró, 52-ben született ezen a napon. Na mi legyen? Nyissuk meg!
Nézd azt a képet, szépek voltunk ott, látod, hogy küldött a kedves
nagyon hallgató. Szépek voltatok, nem tudom értelmezni azt a ruhát, amiben a Nesta van.
Hát az kérlek szépen egy menő kosaras cucc, szerintem. Aha.
Hát igen, jól néztetek ki a színpadon, azt kell, hogy mondjam. Aki nem tudja, a fiúk DJ-ztek egyet a Csetvei Pincének az ilyen nyílt napján, amikor így a szőlőbe behoztak egy kis mókát, murit és zenét.
Ezt kimondottan, ezt a által szerkesztett Bakelit megjelenésének alkalmából történt, és hát nagyon érdekes volt a pult mögött állni, úgyhogy rendkívüli módon élveztük. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok elismerést, meg a sok-sok jó beszélgetést ott, akikkel találkoztunk, úgyhogy szuper volt a hangulat, örülünk, hogy ott lehettünk. És mit akartam még? Másik hallgatói üzenet csak átpattanni, mert hogy
amit Gézó... Magyar foci mélységéről írt a kedves hallgató egy üzenetet.
Azt most pont nem látom, Gézó életképét találtam meg. Ja, oké, mindjárt átugrok rá. Percekig figyeltem két 40-es nő társalgását a metrón, nem néztek egymás szemébe, pedig jóban voltak, a csacsogásokból kitűnt. Az egyik néha kereste a szemkontaktust a másikkal, de az soha. Nagyon furcsa volt. Igen, ezek érdekes dolgok, de azért pszichológusi megfejtésekben ne bocsátkozzunk, hogy a szemkontaktus és a nem oda nézés az vajon mit jelenthetett, vagy mire utalhatott. Azt mondja, hogy melyiket mondtad? Gyorsan átpattanok még, akkor már értem.
A magyar foci mélysége, ott van a második SMS.
Ja, a magyar foci mélysége akkor volt, amikor jöttek a csehszlovákok 69-ben.
Lehet.
Jó, hát igen, lehet vitatkozni, több is volt. Úgyhogy
és volt a kedves hallgató, hogy remek buliban a hétvégén.
Jaj.
Össze-vissza kattogtad,
Gábor. Igen, mert...
Ott van. A hétvégén egy remek buliban voltam. Amolyan hallgató-szerkesztő találkozón Móron. Nesta nagyon jó szettet tolt. Képzeljétek, találkoztam egy több mint 20 évvel ezelőtti munkakapcsolatban lévő hallgatótokkal, aki manapság Hollandiából küld időnként közlekedési információkat. Nagyon jó volt látni a Gladiátort és Ács urat is. Na tessék! Köszönjük szépen!
Én is találkoztam és beszélgettem a Hollandiából közlekedési információkat küldő hallgatóval. Igen, szuper, szuper volt.
Jók az ilyen bulik. Igen. Kéne még ilyet tartani, hogy legalább ne az legyen, hogy folyamatosan félünk valamitől, meg megijedünk valamitől, meg aggódunk, meg stresszelünk, meg szorongunk a politikai helyzet, a klíma és minden miatt. Persze erre van rengeteg okunk, de alapvetően jó lenne, hogyha nem félnénk annyira, és inkább kiállnánk magunkért. Talán ezt énekli az Ukulele Death Squad is, úgyhogy erre kelünk fel ma reggel.
Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Na hát új törzs hallgatót avatunk ma, írja a hallgató. Velem utazik barátnőm, névnapos Anita, Kaposvárig most hallgat majd először titeket. Húha, Endre, föl kell kössük a gatyánkat.
Nagyon boldog névnapot kívánunk, kedves Anita. Úgyhogy...
És hát kívánjuk, hogy a törzs hallgatók táborában köszönthessünk, ne csak azért, mert hogy, mint a gyerekek iskolában menet a hátsülősen kényszerűségből Millás reggelit hallgatnak, reméljük, hogy nem csak erről lesz szó. És Löpapát kerestem még, azt mondja, csak Nagyvárad térnél írt ő, az Üllői újfent szűkül a Nagyváradnál, amúgy éppen, hogy nem annyira vaskos a város momentán.
Nem, eléggé üres egyébként, én is azt néztem.
Teljesen jónak tűnt, igen, nekem. És a hétfő képest talán kicsit lájtosabbnak látszott a forgalom.
Na, nézzük a híreket. A legfontosabb...
Hát a lengyel választás mindenki.
Nem? Én nem. Azt gondoltam, a legfontosabb az, hogy megvitte a címét hetedszer is a győri Audi Eto női kézilabda csapat BL döntőben, ugye érdekes volt. Egyébként egyszer sem voltak hátrányban, 11. alkalommal játszottak döntőt, és elég jól.
Hát a végén azért 5 gól nyerőről mégis izgalmassá tették azért, igen. De hogy ki lehetett persze bekkelni, csak amikor nem kellett volna a másodperceket számlálni, hogy hú, ez még egy hány, ott még egy eladott labdánál már az ember ráparázott, hogy hú, akkor még lehet gond, de hát azért voltak profik annyira, hogy onnantól
de
már
nagyon szép
legyen,
volt.
Így van.
Úgyhogy szuper, szuper eredmény. Na nézzük akkor a szomorú dolgokat.
Hát Lengyelországban, hát már akinek szomorú, tehát most elmondjuk az eredményt, nyert a populista.
Most már biztos, vagy ez a minden
ez
exit
most már
poll?
Biztos, ne? Ez már nem exit poll, ez már ugye a ténylegesen eredmény. A varsói polgármester pedig másodszor is kikap, úgyhogy hogy több mint 49%-a van, tehát 50, egészen elképesztően kicsi különbséggel kapott ki legutóbb is, és most is gyakorlatilag ugyanaz. Majdnem pöcre ugyanaz az eredmény, csak nem Dudának, hanem Navrockinak hívják az ellenfelét. Ő lesz tehát az új lengyel elnök. A polgári platform nem tud úgy kormányozni, hogy ne legyen egy mindenbe belekötő és őt akadályozó ellensúly az elnök személyében, tehát a jog és igazságosság támogatásával indult jelölt, hogy ők ketten jutottak a második fordulóba. Nagyon-nagyon kicsi különbség volt. Az exit pollok még egy fordított eredményt mutattak, de hangsúlyozták már este is, hogy ez bőven hiba határon belül van, tehát bármi lehet, és most úgy tűnik, ez most már hivatalossá vált éppen néhány perccel ezelőtt, hogy Karol Navrockinak fogják hívni az új lengyel elnököt. Ebből sokan arra számítanak, hogy előbb-utóbb kormányválság is lesz, nem lesz stabil a kormányzás. Eddig a koalíciós ellentéteket szőnyeg alá söpörték azzal, hogy na majd, hogyha már az elnök nem fog keresztbe tenni mindenben, akkor tudunk együtt reformokat átvinni, és jó pár dolgot, amit megígértek annak idején, mikor ők megnyerték a választást, aztán másfél évvel ezelőtt volt. De ez nem így lesz, ugyanúgy az ő oldalukról nézve egy kerékkötő elnök. Kell majd együttműködni ők, most már a megfigyelők, az úgynevezett megfigyelők, ez a kedvenc kifejezésem, ha nem tudod, kiről van szó,
és a
szakértőnek szinonimát keresel, akkor a megfigyelőt alkalmazzuk. Szóval a megfigyelők szerint mostantól kevésbé lesz stabil, ráadásul a kormánykoalíció, úgyhogy az sem lenne meglepő, hogyha egy új választásba torkolna majd mindez.
Oké. Hát közben egy nagyon érdekes cikket olvastam. Azt mondja a Népszavában Cser Palkovics András, hogy nem személyében Magyar Péter az ellenfelünk, hanem egy társadalmi közhangulat. Azt is mondta Székesfehérvár fideszes polgármestere, hogy nem tartom helyesnek bármilyen politikai irányultságú média ellehetetlenítését, illetve azt is mondta, hogy szolidáris Karácsony Gergellyel, és talán jobb lenne, helyen lenne a Videóton a városnál. A Harcosok Klubjának nem tagja, tapasztalata szerint, ha valaki helyben pártpolitikát visz városirányítás helyett, azt a választók megbüntetik.
De szóval... jobb hely lenne a Videótonnak a városnál? Azt mondta. Hát akkor ott van.
Talán.
Hát egy forintért elvihető, akkor...
Hát lehet, hogy gondolkodnak rajta. Mindenesetre Cser Palkovics András...
De korábban meg neki, ugye Garancs Istvánnak nekiugrott.
Igen, volt egy vita ezzel kapcsolatban.
Hát akkor most itt a lehetőség, most akkor a város megszerezhető.
Hát sok mindenről beszélgettek, valóban ezt fel lehet dobni. Én azt gondolom egyébként, hogy többször nyilvánult meg most már sokkal-sokkal józanabb hangnemben Székesfehérvár polgármestere, úgyhogy mint egyébként azt megszokhattuk a... És egyébként az, hogy a pártpolitikának hol a helye...
Többféle hang nem van már, úgyhogy...
Hát nyilván.
Van viaskodás, hogy mi legyen az irány.
Nem most van több, ő egyébként már tavaly is szólalt meg többször,
persze,
úgyhogy...
Persze. Úgyhogy ez végül is nem újdonság.
Ja, ez nem. Megkérdezte a rendőröket, kaphat-e egy kicsit a lefoglalt kanabiszból, írja 24.hu. Egészen bátor kéréssel fordult a német rendőrséghez egy idegen, miután látta, hogy nagy mennyiségű füvet foglalt le a hatóság. Egy nagyon érdekes sztoriról ír a 24.hu. Na!
Ha már BL döntő, akkor írják a hallgatók, hogy hát vízilabdáról is emlékeznek meg, ahol a Fradi nyert férfiaknál, úgyhogy ez fontos. Hát, köszönöm. Egyébként egészen meglepő, hogy melyik dalt, illetve mesapot emlegették sokan nekem ott, hogy nem, szerintem...
Ami tetszett nekik. A Quimby Prodigy.
Igen, szerintem nem való rádióba, illetve nagyon nagy mesáp rajongó vagyok, néha-néha egyet-egyet becsempészek, de miatt látom, hogy mennyire megosztóak tudnak lenni, nem akarok ezzel senkit hergelni.
Félsz a közhangulattól, látod, nem, velem hát ellentétben.
Úgyhogy húzunk egy határt, hogy
tényleg? Meddig megyünk el szabad húzni.
Mesápokkal, de örülök, hogy tetszett.
Tényleg. Legyél bátorak. Jaj, na jó, nézzük akkor, mi történt a tőzsdén, mert még a végén elmegy a teljes műsoridőnk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát ugye érdekes a szituáció a világtőzsdéken is, és itthon is. Közben itthon ugye kapkodjuk majd a fejünket az adatok miatt, de ezt mindent megbeszélünk, meg közben egy hét után újra ítéletet mondanak Magyarországról, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. A globális piacoknak lehet látni valami némi stabilizálódást, vagy nem? Mit gondolsz?
Milyen stabil? Hát milyen? Már megtörtént a stabilizálódás.
Hát ezt mondom, hogy...
Már onnantól kezdve, hogy Trump azt mondta, hogy bocs, mégse. Onnantól kezdve a stabilizálódás megtörtént, túl vagyunk rajta, a nagy esést visszacsinálták, Amerika is, úgyhogy, de az elmúlt két hét az már inkább ilyen szüttyögéssel.
Szüttyögés. Tehát... A hangulat egyébként nem javult a magyar tőzsdén, és úgy lehetett látni, hogy...
De tegyük fel, a magyar tőzsdés történelmi csúcs közelében
igen,
van, kicsi alattasak.
Szóval... Ez így van. OTP végül is éppen hogy mínuszban, a Magyar Telekom is 0,2%, a Richter is ilyesmi, talán a MOL volt 1% körül, ami a legnagyobb volt. A forgalom az nem volt egy kimagasló, ilyen 2 milliárd, 2,5 milliárd között valahol az OTP, 1 milliárd körül a MOL, a Richter is, Magyar Telekom az valamivel több, mint 1,5 milliárd, úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem volt egy olyan extra nagy kapkodás. Mi volt a világpiacokon?
Hát figyelj.
Semmi?
So much for being Mr. Nice Guy. Ezt posztolta az amerikai elnök, és ezzel kicsit elrontotta a hangulatot. De tudod, egyik nap hangzik. Ez, másik nap az. Most állítólag a kínaiak megsértették az eddigi egyezményt, úgyhogy majd most megint keménykedni fog jobb, de hát ugye...
De mire keménykedik?
Nem, tényleg, sem értelme.
Most az európai tárgyalásnál se lehet tudni pontosan, miről tárgyalnak. Érted? Most van ez a fura status quo a két bírósági döntés után az Egyesült Államokban vámtarifákat illetően, és igazából, hogy most majd mi az alap, a tárgyalási alap, azt most jelen pillanatban nem lehet tudni, de közben folytatják a tárgyalásokat. Úgyhogy...
Jó, mindegy. Most éppen azt mondta Trump, hogy a kínaiak majd holnap meg az ellenkezője, ezt nagyjából tudjuk.
És ő volt a nice guy természetesen.
Ki más? Igen. Aki a gyönyörű haját folyóvízben, gyorsan folyóvízben tudja mosni. És ez a lényeg. Ebből lett egy sima egyfordított, de nincs nagy jelentősége. Mármint, hogy a Nasdaq meg az S&P kicsit le, a Dow Jones kicsit föl, hogyha csak a május nézzük, mert ugye a májusnak lett vége, kiemeljük azt egy hónapot, akkor szenzációs, fantasztikus. Nasdaq plusz 10%. De hát ugye ez a visszapattanásnak a része. Ennek a nagy részét megcsinálta a hónap első felében, az előző hónapnak a vissza. Tehát márciusi zakó, áprilisi fordulat, májusban lógó visszapattanás. Ugyanott vagyunk, ahol az év elején, tehát igazából sok izgalom nem volt.
Céges híreket érdemes nézni, ugye például ugye az Nvidia-t, ami már nagyon régóta vezeti volumenben, kereskedett mennyiségben az amerikai piacon a listát, ott most volt egy visszaesés, 2,9%, de hát ugye belevettek rendesen, amikor jött az eredmény, aztán utána megadtak. A Lucid Group a második 7,5%-os minusszal, ugyanekkor a plusszal a Palantir Technologies, a Ford egy kicsit erősített, 1,6%-kal, a Tesla visszaesett, majdnem 3,5%-kal,
de
az Intel szintén...
pont ennyit ment föl, tehát...
Igen, ide-oda mocorognak, olyan igazi nagy sztorit most nem láttam. A Gap, a Gapet egyedül, ugye jönnek ki gyors jelentések, meg az amerikai kereskedelmi piacnak az alakulása, az nem egy annyira jó szitu most egyébként, ott 20%-os mínusz volt a ruházati gyártónál, úgyhogy a Gap az csúnyán járt a pénteki kereskedésben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt van, megjött Czoller Andi, jó reggel!
Sziasztok! Hogy örültök nekem?
Igen.
Hétfő van!
Vidáman, fiatalosan!
Aki ugrált és pogorzott Maci DJ szettjére.
Úgy fogalmazott az én kedvesem, hogy egy személyes Woodstockot és ebben van
és
valami.
És meghatottad Mihálovics Andrást?
Jaj, nagyon! Örült neki.
Okay. El volt állulva.
Kicsit elolvadt.
Hát egy kicsit furcsa zenéi voltak, de
ja, ez nagyon aranyosan, fogalm. Igen, egyébként ezt így kell hozzáállni a világhoz, Andi. Tényleg, ez nagyon jó. Ez jó dolog.
Melyik dalra robbantál be? Emlékszel még? Vagy...
Hát, fúha, sokféle darra, de...
Sziszikek, Gáze... vagy a Right Said Fred.
Right Said Fred, meg B-52s, de volt Sziszikek is,
B-52s? Ebben tartad le ti irányba?
De várjál! Kanguru nomád is volt, úgyhogy előkapta még a régi Rádió Café és Nesztás.
Ki lehetett a tanácsadója? Ja, az le. Ja, értem
de,
most már.
De az Iron Maidenben csúcsosodott ki.
De most nem mondott komolyan, hogy CD-kről játszott.
Nem.
Ja, mert meglepődtem volna.
Azt én próbáltam, de emiatt a technikával küzdöttem folyamatosan.
Oké. Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza mi Budapest rovatunkban, ahogy megszokhattátok, egy pár hír a fővárosról, aztán utána arról beszélgetünk majd Sándorfi Balázs Zsalabankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével, hogy melyik országban mennyit kell fizetni a lakáshitelekért, hogy áll ez az összehasonlításban Magyarország.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledj, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 9 perc van ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. És a hallgatók, akik írnak nekünk. Ki ez a harcias hangú némber, aki most énekel, teszi fel a kérdést?
Sofia Urisztának hívják a hölgyet. Már nem ennek az együttesnek a tagja. Voltak kisebb viták, vagy azt nem is tudom, hogy
melyiknek?
Ez örökre...
Melyiknek? Hát, ha valaki nem tudna.
A Brass Against nevű kiváló formációnak, akik voltak Budapesten is az akváriumban, adtak egy nagy sikerű koncertet. Egyébként akkor sem Sofia Urisztával jöttek, de több énekest pörgetnek, és úgyhogy lehet rá számítani, hogy még koncertezni fognak, mert ők európai zenekar, azt hiszem alapvetően holland. Úgyhogy igen, ők voltak ezek. Most pedig nézzük meg, hogy van-e még üzenet a 0636 98 0 98 0-án, illetve a Messenger alkalmazást most megnyitom, mert más nem nézi a Messenger, csak én. Mindig rádőrenek a kedves kollégákra, de hát ez van. Úgy látszik, hogy én lettem a messengeres ember.
Ez is nagyon azért megosztó, azt tudod, itt a másik véglet is. Tehát van, akit viszont abszolút eltántorít az ilyen zúzós zene, úgyhogy ezzel csak óvatosan és mértékkel.
Hát, most ezzel mit csináljak?
Nyilván, ha nagyon megszámolom, akkor több volt az, akinek, aki ilyen reggel ébresztőre vágyik, de van, akit meg abszolút idegesít az
hát
ilyen zúzós.
Nem tudok mit csinálni, majd visszakapcsol, és akkor hallgat minket tovább.
Reméljük.
Na, azt mondja, hogy budapesti információink következnek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát valószínűleg rendkívüli ülés lesz a fővárosnál, mert hogy a vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el. Az állami inkasszó után Vitézi Dávid és Baranyi Krisztina a ferencvárosi polgármester hívják össze. Hát először is rendkívüli bizottsági ülést a pénzügyi és közbeszerzési bizottságban, utána pedig rendkívüli közgyűlést is, úgyhogy erről nyilván érdemes tárgyalni. Mondjuk, amit úgy kérnek a polgármestertől, hogy vészhelyzeti forgatókönyv meg részletesen kidolgoz, azt ő bejelentette, hogy ilyet csinálnak, illetve hogy ezzel kapcsolatosan ő már a több érintett fővárosi céget is fölkért arra, hogy a BKK-nál lehet a legtöbbet spórolni, hogyha nagyon kell, annak viszont nagyon komoly következményei vannak. Az utolsó 10 milliárdos inkasszóra sor került a jogi helyzetet, hogy a felek ellentétesen értelmezik, ezt meg nem állapítja szerintem, aki nem jogász, még talán ők se pontosan, hogy ez most jogos volt, nem jogos volt, hogy a törvényeknek teljesen megfelelt, ami biztos és teljesen egyértelmű a fővárosnak a a kiéheztetése, tehát az egy elég egyszerű tényszám, hogy évről évre mennyivel nőtt az elvonás, amit a fővárosnak be kell fizetni, és mennyivel többet kell már az államkasszába betennie, mint amit kap a feladatai elvégzésére. Azért ez eléggé egyértelmű, és ennek az értelmezése az, ami nehéz most. Szóval a lényeg az, hogy ez egy tegnap esti információ, akkor jelentették be, valószínűleg a bizottságülés nyilván meg lesz, aztán hogy lesz-e közgyűlés is összehívva, azt majd meglátjuk.
Hát ugye pont általad említett Baranyi Kriszta mondta azt, hogy egyszerűen megdöbbentő, hogy pártpolitikusok csatározási politikai lózungainak a helyszínébe állt a fővárosi közgyűlés, ami...
Egyrészt, másrészt meg végre van egy hely, ahol normális viták vannak, és ahol mondjuk összecsapnak különböző értelmezések, ugye az országos politika...
De hogy várospolitika kéne, hogy legyen.
Igen.
És egyébként ebből a szempontból érdekes visszautalok a Népszavában a Cserpalkovics interjúra, mert többször elmondta ugyanezt, és ezt szerintem ebből a szempontból ez egy tök jó dolog, hogy ezt fideszes politikus is így elmondja. Sőt, ugye konkrétan, amikor a Karácsony Gergelyre utalt, hogy nem irigyli, akkor visszautalok arra két évvel ezelőtti interjúra, amikor konkrétan fölemelte a szavát a várostól elvont pénzek miatt.
Igen. Hát neki, polgármesterek most nagyjából már szintől függetlenül nagyon küzdenek ezzel.
Igen,
és a kérdés csak az, hogy ezeket a jeleket belül küldik, vagy pedig kibeszélnek is, és erről a közvélemény is értesülhet. A másik érdekes vita a fővárosban a politikusok között az, mármint ugye az elvonások ellen milyen módszerrel tiltakozzanak. Tehát mondjuk el ismét, menjünk el, nyilatkozzunk, hogy ez mekkora gáztól. Baranyi Krisztina mondja egyébként azt, hogy ezt most már komolyabban kéne, és mondjuk lezárásokat csinálni, és agresszívabban kéne erre reagálni, és a fővárosnak hallatni a hangját, hogy ez így nem mehet tovább. Ez is egy vita, érdekes vita egyébként, hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
Árat emel a BKK, ugye árat emelt most már, hát ez június 2-a van, tehát ez most már érvényes, mint a hírekben is lehetett hallani. Többen cikkeztek arról, hogy megéri-e a pénzét a budapesti tömegközlekedés.
Szerintem az nem kérdés, hogy ez teljesen rendben van. És...
Persze, hát most én azt nem értem, hogy egy 450 forintra egy 50 forintos emelésnél egy ilyen cikket hogy lehet írni, hogy megéri-e a pénzét. Mert addig nem érte meg? Tehát addig is megérte. Minden esetre, ugye 11%-os áremelésnek hangzik ez a dolog, illetve hát nem hangzik, hanem az. Első ránézésre soknak tűnhet, írja az Index, ami hát nem tudom.
Első ránézésre sem tűnik soknak.
Nem.
Hogy nyilván, hogyha felszállsz 3 megállóra, hát nem tudom, még úgy sem. Tehát évek óta... Nem, sok évig egyáltalán nem volt emelés, utána minimális emelések voltak. Országos szinten nevetségesen olcsó volt a tömegközlekedés, de hát ugye ez már más téma, ugye ez az országbérletnek, a különböző kedvezményeknek köszönhető. Ez már ugye a Lázár féle, ha már szal legyen olcsó is elképzelésnek ugye a manifestálódása, de a városi közlekedés sem drága. Tényleg pár megállóra, hogyha mondjuk buszon veszed, és akkor 500-600 forint, akkor elsőre tűnhet soknak, de amúgy alapvetően ez nemzetközi viszonylag. Is. Ez még egyébként...
Figyelj, mi a helyzet a környező fővárosokban, teszi fel a kérdést a cikk. Regionális összehasonlítás változatos képet mutat a keleti szomszédoknál jelentősen olcsóbb a közösségi közlekedés. Kijevben például 75 forint.
Igen.
Belgrádban 173 forint.
Keletre és
Bukarestben 240 forint. Nyugati irányba viszont magasabb árakat találkozunk. Már Pozsony az nem, Pozsony 485, tehát az kilóg, az nem teljesen nyugat, mondjuk így. Ljubljanában 525, Zágrábban 538, Bécsben 968 forint egy vonaljegy, ami majdnem kétszer annyi, ugye, mint a budapesti
nem,
új ára.
Bécsben nincs vonaljegy. Tehát
az micsoda? Mit értelmezett?
Az már szerintem egy 60 perces jegy.
60 perces jegy,
tehát
igen.
Tehát azt a mi, vagy 75 perces, szerintem azt úgy emlékszem. Vagy várjál, lehet, hogy Bécsben pont van. De sokszor összehasonlítják azokkal jegyekkel, a nyugati fővárosokban a legtöbb helyen olyan van, hogy az mondjuk átszállásra jogosít. Az a mi 30 vagy 75 perces átszállós jegyünk kell azonos. Tehát drágább, de mondjuk többre is
jogosít. Többet lehet vele utazni, igen.
Lehet, hogy a bécsi az most pont nem olyan.
Megjelent a rendelettervezet, kiemelt beruházássá nyilvánítják Rákos rendezőt. Szombaton társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Építési és Közlekedési Minisztérium azt a rendelettervezetet, amely kiemelt beruházássá nyilvánítja a területet. A főpolgármester Karácsony Gergely szerint ez nagy hatással lesz a főváros jövőjére. Vitézi Dávid pedig azt mondta, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. Úgyhogy itt most várunk egy kicsit, hogy mi történik. A társadalmi egyeztetés az izgalmas lesz szerintem ebből a szempontból. Mit gondolsz Rákos rendezőről? Semmit? Nincs gondolatod? Elmerültél az üzenetekben?
Nem tudjuk, mi a kormányzati szándék. Tehát a fővárosi egyértelmű, ott van-e megegyezési szándék, hogy most mennyire érdek, hogy az sikeres legyen, vagy pedig mennyire most tök jó használható a kommunikációs szinten ugye a főváros ellen, hogy hát arra költötték el a pénzt ahelyett, hogy spóroltak volna meg. De hát ugye ez a felszín, ez megint csak egy a kommunikációs lózunk. Én nem értem, hogy ennek mi a háttere. Tehát ugye most Rákos rendezőt, ami ma ugye elvileg a fővárosi, hogy ezt miért kellett kiemelt beruházási. Itt van-e valami háttér szándék, vagy mögöttes szándék. Megmondom őszintén, nem tudom. Csak az, mert annyiszor volt ilyenek mögött, hogy az ember egyből gyanakszik, de fogalom nincs, hogy most éppen
ez nagyon jó, amit mondtál, tényleg Magyarországon folyamatosan ez van, hogy gyanakszik az ember. Bármit olvas, bármit lát.
Mert láttuk, még ha azt hogy mondják, hogy eddig,
75 forint a kifli, akkor is gyanakszol, hogy ez most hogy. Ez van.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Van egy zenekar, egy spanyol indie rock zenekar Pamplónából, 2016-ban alakultak ők, és az első két lemezük egyébként egész sikeres volt, 2017-ben és 20-ban jelent meg, a Melenas az a nevük, és volt egy szám, amit fel is kaptak, mert talán valamelyik autóreklámban is benne volt, ez a Bang, nem Bang angolul, hanem Bang spanyolosan. Minden esetre megjelent egy Ahora Remixes nevű kiváló lemez tavaly, és ebben a Peanut Butter Wolf remixelte a Melenas Bang című kiváló slágerét.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy hogy áll ez a lakáshitel körkép, meg hogy a környező országokban mennyit kell, vagy melyik országban mennyit kell fizetni lakáshitelekért. Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetője a vonalban. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Na miért van az, hogy nálunk ennyivel magasabb a kamatszint, ugyanakkor a bankok egyszerűen nagyon csekély marzsal is beérik. Ezzel együtt egy magyar hitelfelvevő, aki lakáshitelt vesz föl, jóval többet fizet, mint a környező országokban.
Igen, szerintem tegyük először azt tisztába, hogy egy lakáshitel kamat miből áll össze. Alapvetően két nagy komponense van. Egyrészt a piaci kamatszint, ami leginkább a 10 éves állampapír hozam kamat, mint kiinduló pont van jelen, és a bankok kamatfelára, tehát mennyit tesznek rá a bankok a piaci kamatra. És alapvetően azt látjuk, hogy az igen magas magyar lakáshitel kamat az a piaci kamatoknak a magas szintje miatt következik be. Ahogy te is említetted, a banki kamatfelár az szinte negatív, nulla vagy negatív. Ma egy átlagos 20 millió forintos 20 évre felvett lakáshitel átlagos fizetés mellett is elérhető 6,5%-os kamatszinten, ami mínusz 0,5%-os banki kamatfelárral jöhet létre, hiszen a piaci kamatszint az 7% Magyarországon. A piaci kamatszint pedig alapvetően a gazdasági fő mutatók, elsősorban az infláció, gazdasági növekedés és egyéb tényezők megítélése alapján alakul ki. Tehát alapvetően, ha a lakáshitel kamatok csökkenését várjuk, akkor a gazdasági környezet infláció javulásának kellene bekövetkeznie.
Uh-huh. Az mitől van, hogy a mi kamatszintünk ennyire magas, mondjuk a lengyelek alig több, mint 4, nem, vagy a Csehországban alig több, mint 4 lengyelek, és szóval 5 környékén vannak, nálunk meg ez a 7-es érték adódik.
Hát alapvetően van egy inflációs differencia, van egy kockázati megítélése az országnak, ami adódik a gazdasági növekedésből, költségvetési hiányból, és hogy éppen aktuálisan hogyan ítélik meg a külföldi befektetők a magyar gazdaságot, és milyen kamatszintet várnak el attól ahhoz, hogy befektessenek. Ez a differencia az, ami igen nagy. Ahogy említetted, a csehekhez képest közel 3%-kal kell többet kifizetni az államnak ahhoz, hogy egy 10 éves hitelt megkapjon a 10 éves kötvények formájában.
És akkor melyikre van nagyobb esély, hogy akkor ez majd csökken? Tehát, hogy akkor mi várható a következő időszakban? Tehát a makrohelyzetben nem látszanak olyan nagyon pozitív változások, hogy azt feltételezhetnénk, hogy a kamatszint az érdemben csökkenhet. A banki marzs viszont annyira nyomott, hogy az nem lenne meglepő, hogyha az növekedne. De mégis látsz esélyt arra, hogy összességében a hitelek olcsóbbak legyenek a következő években?
Hát a jelen információk mellett nem. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy nem látok arra valószínűséget, hogy minden feltétel változatlansága mellett csökkenni tudjanak a hitelkamatok. Ehhez elsősorban gazdasági fordulatra lenne szükség. Inflációnak a csökkenése és egy sokkal pozitívabb gazdasági környezet. Erre ugye már várunk, már egy bő két éve várunk. El is indult az inflációnak volt egy kedvező periódusa, de ez most éppen visszakanyarodni látszik, ami miatt megjelentek az ár és stoppok, de egyenlőre mindennel együtt nem nagyon látszik a makrogazdasági környezetben az a kedvező pálya, ami miatt az általános kamatszint csökkenni tudna, és banki oldalról pedig egyáltalán nem várható, hogy a kamat felárat még tovább csökkentsék.
Hát most is negatív, és ez mondjuk extrém alacsony, tehát ez ritkaság. A gyűjtésetekben látom, hogy Európában, tehát nyugat-európában, se kelet-európában nincs. Hát átlag is olyan 0,6-0,7% környékén van, és szint abszolút fehér holónak számít, hogyha negatív legyen. Viszont akkor fölmerül a kérdés, hogy lehet ez negatív. Akkor a bankok emellett viszont elég jól állnak, és elég tisztességes profitokat termelnek, hogy akkor ők miből élnek a bankok, hogyha mondjuk gyakorlatilag negatívban, tehát mondjuk negatív marzsal nyújtják a lakáshiteleket.
Ugye a magyar banki hitelezés ez egy egészen speciális saláta, tehát ebben azért szerepelnek támogatott elemek, babaváró hitel, Csok Plusz és társai, és meglepő módon az államilag támogatott hiteleken érdemi és pozitív kamatmarzs van a bankok számára, amit nyilvánvalóan a költségvetés fizet meg, tehát van egy társadalmi költsége. Tehát ez az egyik lába, a támogatott hitelezés, amin van érdemi kamatfelár, a másik pedig a betét oldalon, tehát vagy a forrás oldalon, a szabad folyószámla egyenlegeken, illetve a lekötött betéteken hatalmas kamatmarzsot tud elérni a magyar bankszektor, és ezek azok, amik kompenzálják a lakáshitelezés negatív kamatmarzsát. Összességében azt látjuk egyébként, hogy a magyar bankszektor kamatmarzsa, tehát az összes eszközön elért kamat többlet, az egészen egészséges szinten van. A nagy kérdés az, hogy ennek emögött lévő összetétel azonban nem feltétlen egészséges, hiszen itt 20 évre adnak ki lakáshiteleket, míg mondjuk a folyószámla egyenleg az bármikor eltűnhet, vagy átmehet lekötőbe, vagy átmehet állampapírba, tehát nem biztos, hogy 20 éven keresztül fent tudják tartani ezt az állapotot. Tehát a mai kamatfelár, kamattöblet a bankszektorban, amit realizálnak, az egészséges, az összetétele viszont egészen bizonytalan.
És ha tippelned kell, hogy a változás milyen irányú legyen, akkor azért gondolom inkább fölfelé néz ki, ugye, a tendencia, mert hogy egy része az mondjuk negatív, de mondjuk miért adnának le a marzsukból, vagy pedig ilyenkor jön a különadóztatás, hogy ne szállhassanak el a dolgok, és akkor így alakul ki egy kvázi egyensúly a állami fenyegetés alapján?
Én azt látom, hogy az elmúlt kicsit több mint egy évben ez a kényes egyensúly kényes egyensúly kialakult, és alapvetően nagyon óvatosan csordogál fölfele a lakáshiteleknek a kamatszintje. De én nem várom azt, hogy ebben érdemi változás lenne. Egyre kényesebb, hiszen a bankok hitelállományán belül egyre inkább nő az a rész, ami nem feltétlenül egy egészséges kamatmarzsal van kiadva. Innentől kezdve minél inkább minden évben áttekintik, hogy hogy áll össze a saját mérlegük, annál inkább nyomasztóvá válik az a helyzet, hogy egy picit emelkedjen ez a felszámított kamatfelár banki oldalról. Én nem látom azt, hogy ebben lenne tartalék lefelé, különösen azért egyébként, mert az említett állami kamattámogatásos hiteleken is elérhető kamatmarzs elkezdett vékonyodni azért az elmúlt másfél-két évben, tehát a kompenzáció onnan is elkezdett csökkenni. Én nem gondolom azt, hogy a jelenlegi szintnél alacsonyabb tudna lenni a banki kamatfelár. Aha. Összefoglalva.
Oké. Balázs, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Aki pedig hitelre vágyik, akkor nincs mire várnia. Igazából.
Ezek szerint.
Ügyfél szempontból jobb, na, akkor valószínűleg nem lesz a helyzet, vagy olcsóbb hitelekre nem számolhatunk, ezt is akkor a végére összefoglalhatjuk, vagy kijelenthetjük. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot!
Köszönöm. Sziasztok!
Szervusz!
Sándorfi Balázsról beszélgettünk, ő a bankmonitor.hu alapító ügyvezetője, egy hitel kamat körképet adott nekünk, illetve a hátterét mutatta meg, hogy ez hogy áll Magyarországon, és miért áraznak így a bankok. Most jön egy részlet a napköziből, aztán pedig heti kitekintő rovatunkban Epik Győzővel beszélgettünk, ő az OTP elemzési központ elemzője. Hát rengeteg adat jön KSH első negyedéves, részletes GDP, meg egy csomó minden, és egyébként pedig ítéletet mondanak Magyarországról ezen a héten megint, úgyhogy izgalmas a makroadatok tekintetében is.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
És ahogy mondtuk, Epi Győző, az OTP elemzési központ elemzője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Na hát jön ugye a KSH-nak a... ugye kedden teszi közzé az első negyedéves a részletes GDP adatokat a KSH. Ez talán az egyik legfontosabb info, ami jön a héten.
Hát az elővetes adat az nagyon kellemetlen negatív meglepetést okozott, a 2%-os csökkenés. Most megtudjuk a részleteket. Mire érdemes itt figyelni? Várható-e, hogy esetleg így második körben módosul az adat?
Nem jellemző általában, hogy az első beslés eredményét revidiálni szokta a KSH részletes adatközzétételekor, úgyhogy igazából ez most sem igazán várható. Tehát az a alapforgatókönyv, hogy továbbra is azt látjuk, hogy éves alapon ugye stagnált a GDP, és negyedéves alapon pedig 2%-kal csökkent, ugye, ahogy ezt az előzetes adatközlésben is közzétették. Az előzetes adatközlés óta egyébként azért jött ki jó pár adat, amik már némi bepillantást nyújthattak abba, hogy miért alakult ennyire gyengén az első negyedéves GDP. Ugye itt két dolgot érdemes kiemelni, tehát nem csak olyan értelemben lett gyenge az első negyedéves GDP, hogy hát abszolút értelemben az, hogy stagnál a gazdaság, az egy gyenge teljesítmény, hanem az elemzői várakozásoktól is azért jócskán elmaradt, hiszen hát ilyen 0,5% és 1% közötti voltak valahol az év per év növekedésre vonatkozó várakozások, tehát ehhez képest azért ez a stagnálás, ez kifejezetten gyenge lett. Azóta ugye megismertük a márciusi havi konjunktúra adatokat, amik hát jellemzően mindegyik meglehetősen gyengén alakult. Ami részben meglepő, hiszen például Németországban azt láthattuk, hogy az amerikai vámok okozta félelem miatt például volt egy jelentős import előrehozás, ami nagyon megdobta a német ipar teljesítményét. Ezzel szemben ezt nem láttuk visszaköszönni, például a magyar export, illetve a magyar ipari termelés adatokban, de hát ezt leszámítva is azért a kiskereskedelmi, illetve az építőipar is viszonylag gyengén alakult, tehát ez lehet az egyik magyarázat, hogy miért lett a GDP ugye a várakozásoknál gyengébb, mivel hát egyszerűen a negyedév utolsó hónapja viszonylag gyengén alakult. Uh-huh. Megismertük ezen kívül ugye a beruházási adatokat, ahol azt pocsék láttuk, lett. Hogy uh-huh. a beruházások év per év alapon ugye megint 12%-kal csökkentek, ugye a tavalyi év egészében 11,3% volt a csökkenés, és most ugye az első negyed évben az előző év azonos időszakához képest 12%-os volt a csökkenés, tehát itt nem nagyon látszódnak a fordulatra utaló jelek, és hát igazából ezzel kapcsolatban az a rossz hír, hogy hát tekintetbe véve, hogy milyen bizonytalanság van azért a nemzetközi kereskedelembe, illetve hogy ugye az EU-s pénzek azért nem nagyon csordogálnak, nagyon nehéz azért optimistának lenni, hogy itt nagyon erős fordulatra kéne uh-huh. számítani majd az év hátralévő részébe. És hát ugye a nagyon nagy kérdés, amitől igazából mindenki az idei évben a nagy fúzóerőt várta, az ugye ez a lakossági fogyasztás. Ugye tavalyi évben a lakosság a háztartások fogyasztási kiadásai 5%-kal emelkedtek, ami azért egy meglehetősen szép teljesítmény, és hát azért az a várakozás, hogy az idei évben is ez egy hasonló ütemű növekedés lehet, viszont azért ezzel szemben a kiskereskedelmi adatok azért nem feltétlenül támasztották ezt alá, bár hozzátartozik, hogy az elmúlt években gyakran előfordult, hogy azért a háztartási fogyasztási kiadása meg a kiskereskedelmi forgalom növekedése elszakadt egymástól, de egyelőre amit látunk, azért azt lehet mondani, hogy nem indult túl erősen az év a fogyasztási szempontból, és igazából ami talán még kellemetlenebb, hogy azt látjuk, hogy a háztartások új megtakarításai is nagyon gyengén alakultak, ami, hát nyilván, hogyha összetesszük, hogy egyrészt azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom nem nő, és még nem is az van, hogy megtakarítanak az emberek, akkor ugye első körben arra gyanakszik az ember, hogy lehet, hogy a jövedelmi folyamatok alakulnak kedvezőtlenebbül, mint ahogy arra számítani lehetett. Úgyhogy hát ebből a szempontból tényleg nagyon fontos lesz majd látni, hogy mi van a háztartások uh-huh. fogyasztásával, mert igazából tényleg ez jelenti az idei évben a magyar GDP úgymond egyetlen mencsvárát, hiszen az export azért nem valószínű, hogy felpörög az év hátralévő részébe. Itt a vámháború okozta bizonytalansággal, a beruházásokat említettem, úgyhogy ez egy kritikus kérdés lenne.
Hát pedig ez nem. Pedig izgalmas lesz a szitu, ugye, mert jön a Fitch van most, a Fitch döntés.
Moody's megvolt,
jön a Fitch döntés pénteken, úgyhogy izgalmasan várjuk, hogy milyen minősítést kap Magyarország.
Igen. És egyébként, tehát hátrébb lépve, ugye a magyar adatok közül ugye a GDP lesz a legfontosabb, de azért nagyon sok más fontos adat is jön a héten. Ugye szintén kedden jön ki az eurozóna előzetes júniusi inflációs adata, majd pedig ugye csütörtökön a LKB kamat döntés, úgyhogy ez is egy nagyon fontos piacmozgató tényező lehet. Itt ugye a piaci várakozás az, hogy a headline infláció 2,2%-ról 2%-ra lassulhat, ami ugye azt jelenti, hogy az LKB elérni az infláció célját, viszont azért a tartósabb folyamatokat megragadó maginflációs mutató esetében nem ennyire rózsás a kép, ott 2,7%-ról 2,5%-ra lassulhat a mutató, ez a várakozás, tehát ott is van egy lassulás, de hogy azért az még nem ért el az LKB inflációs célját, viszont azért összességében elmondható, hogy az első negyedében azt láthattuk, hogy az eurozónában is elkezdett lassulni a bérnövekedés, ugye szépen fokozatosan jön le az infláció, tehát ilyen értelemben van tere kamatcsökkentésre az LKB-nak, és hát itt az a várakozás, hogy ezen a mostani kamatdöntülésen még szinte bizonyos, hogy fognak egy 25 bázispontot vágni, Viszont utána nagyon nagy a valószínűség annak, hogy megállhat az LKB ezzel a kamatcsökkentési ciklussal. Itt azért azt érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy gyakorlatilag tavaly májusban 4%-ról indult a kamatcsökkentés, és most ugye 2%-ot érhetik el. Tehát itt azért az elmúlt egy évben tényleg lezajlott egy érdemi kamatcsökkentési ciklus. Viszont azért hát nyilván a vámháború okozta bizonytalanság, azért nem látszódik egyelőre, hogy pontosan hogyan hat majd az inflációra, úgyhogy azért lehet, hogy az LKB döntéshozói is úgy látják, hogy most érdemes némi szünetet tartani, megnézni, hogy az eddigi kamatcsökkentések hogyan hatottak, hogy hogyan alakul a reálgazdaság fellendülése, és majd utána folytatják szükség esetén esetleg a további kamatcsökkentéseket. Mindenesetre most rövid távon azon bár az, hogy most nagyon nagy valószínűséggel lesz további vágás, utána viszont megállhat az LKB, és talán az év vége fele lesz egy újabb 25 bázispontos kamatcsökkentés.
Na és Amerikában mikor lesz, vagy mikor folytatódik? A hónap első pénteki az mindig izgalmas, ekkor jönnek a havi munkaerőpiaci adatok, ami sokszor iránymutató, meg piacmozgató. Ez most következik. Mire számítotok?
Igen, ugye most jönnek az amerikai munkaerőpiaci adatok, ugye az előző havi foglalkoztatási adatok meglepően erősek lettek, viszont hozzátartozik, hogy az előtte lévő két havi adatot viszont lefele módosították, tehát azért, hogyha a három hónapot összességében nézzük, akkor azért nem annyira volt acélos a teljesítmény. A három hónap átlagában ilyen 150 ezer körül nőtt havi átlagban Amerikában foglalkoztatottak száma. Ugye itt egy kis emlékeztetőről ugye megjegyezném, hogy régen, amikor nagyon fókuszba kerültek az amerikai munkaerőpiac adatok, ugye 200 ezeres volt ez a bűvös szám, hogy mindenki figyelt, hogyha annál jobban nőtt a foglalkoztatás, akkor hú, akkor erős a munkaerőpiac, akkor minden rendben, hogyha annál jobban, akkor meg ugye aggodalom, akkor némi aggodalom volt, hogy akkor kezd elgyengülni a munkaerőpiac, tehát hogy ugye ezt a 150 ezeres számot ennek fényében érdemes értékelni, de ez még az is nagyon fontos, hogy egyelőre az a várakozás, hogy ugye az Elon Musk ténykedése folytán ugye a szövetségi hivataloktól kirúgott embereknek egyelőre még csak egy része jelenhet meg majd a munkanélküliségben, mert ugye ilyen előre, tehát ilyen szabadságolásokkal, meg korai nyugdíjazás, meg egyéb más ilyen megoldásokat is alkalmaztak, tehát hogy nem biztos, hogy még mindenki megjelent itt a foglalkoztatás, illetve munkanélküliségi statisztikába, akit elbocsájtottak, ez majd a következő hónapokban várható. Összességében viszont azért azt el lehet mondani, hogyha ilyen mindenféle mutatót összerakunk, hogy azért látszik az, hogy az amerikai munkaerő piacon is kezd némi elgyengülés látszódni, tehát továbbra is azért erős az amerikai munkaerőpiac, viszonylag alacsony a munkanélküliség, bár azért nem historikus mélységekben van, de azért ez a 4,2% még mindig meglehetősen alacsonynak mondható, de azért az ilyen tartós munkanélküliek számába, új munkanélküli segélyek számába azért látszik az, hogy azért a mélyben némi gyengeség ütötte föl a fejét, és hogy említettem, azért ez a havi 150 ezeres szám sem azért Amerikában kifejezetten erős foglalkoztatás bővülések közé tartozik. De nyilvánvalóan itt a bizonytalanság, tehát a vámháború okozta bizonytalanság, illetve az, hogy az első negyedévben recesszióba került az amerikai gazdaság, most mindenki kiemelten figyeli a munkaerőpiaci adatokat, hiszen hogyha ez a átmeneti megbicsaklás elkezd a munkaerőpiacra átgyűrűzni, akkor ugye az amerikai gazdaság legfőbb motorja, ugye a háztartások fogyasztása kaphat egy olyan léket, ami már súlyosabb problémákat okozhat.
Aha, oké. Nagyon szépen köszönjük.
Oké, izgalmas hét lesz nagyon. Figyeltünk nagyon arra, hogy mit mondasz, meg sem próbáltuk szakítani a gondolatmenetet. Köszönjük szépen ezt, és jó munkát nektek a hétre.
Én is köszönöm, sziasztok.
Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője számolt be arról, hogy milyen izgalmas makroadatokra számíthatunk a héten, és hát ez nyilvánvalóan például a pénteki Fitch döntés szempontjából sem mellékes Magyarországon.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
hallgatók nagyobb része értelemszerűen egy retthadsérével nem lehet hibázni.
Így, hát azért van olyan lemez, amiről lehet hibázni, de azért, sajnos, de egyébként
azért
az ősi...
A megsemmisítő kritikát is megkaptad.
Azt köszi, azt tetszett, az igen.
DJ Kontár. Figyelj. Címezve.
Nem, az, hogy... az a baj, ez a kedves hallgató, aki ezt írta, ő szegénynek nagyon nagy problémái vannak. Azt de hiszem, lehet. Hogy nem, azt hiszem, hogy más, ahol kell keresni a gondot, és itt szerintem ez már kémiai útra terelendő.
Tehát
nem, tényleg ez van. Én sajnálom, és szeretem egyébként az üzeneteit. Egyszer nagyon-nagyon pozitívat ír, egy másik pillanatban meg iszonyat negatívat, rengeteg ilyen káromkodással.
Hát van ilyen, hogy érzelmi hullámzás.
Igen, ezt látod, igen, eufemisztikusan érzelmi hullámzás, egyébként pedig hát így nyilván orvosilag is meg lehet állapítani valamit, de ez nem az én tisztem.
De itt van Czoller Andi, aki fölkészült, nagyon mosolyog.
Jaj, persze.
Miért? Miért mit, mondasz, miért? Hogy jaj, miért persze? Nem, azt értem, az
szerintem
jó.
Szerintem a DJ minden Kontáron okay. Mosolygott.
Azon én is nevetek.